Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, jó a te hajlékodba betérni, és megállni színed előtt. Jó a testvérekkel együtt hallgatni a te igédet. Köszönjük, hogy ezen a bűnbánati héten minden nap adtál erre lehetőséget. Adtál lehetőséget arra, hogy a keresztény életünk útján előre haladjunk, hogy a te ismeretedben gyarapodjunk. Olyan jó újra és újra megerősödni a mi hitünkben, hogy ki is a mi írunk, hogy igazságos, erős, hatalmas és szabadító Istenünk vagy, hogy te nálad minden lehetséges, hogy neked nincs lehetetlen. Köszönjük, hogy így akármennyire is távol éreznénk magunkat tőled, jöhetünk hozzád. Jöhetünk hozzád, mert te a te szent véred által megtisztítasz mindannyiunkat. És köszönjük neked, hogy a te igéd az, amely erővel és hatalommal szólhat itt közöttünk. Ezért hívjuk és várjuk a te szent lelkedet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek Dániel könyvének 9. fejezetéből. 9. fejezetének 18. és 19. verséből. Istenem, fordítsd felén füledet, és hallgass meg. Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Kedves testvéreim, Dániel bűnvalló imádságának utolsó mondatait olvastam fel. Azt kéri Dániel, amit eddig is kért, de most képekben fordul Istenhez. Először erről a három képről szeretnék beszélni, amely a 18. vers alapján tárul elénk. Nyisd ki füledet, nyisd meg a szemedet, nyisd meg a szívedet, nyisd ki a füledet, kéri Dániel. A fül, a hallás az emberekkel, a közvetlen környezettel való kapcsolatteremtésnek a fontos szerve. Itt Dániel azt kéri, hogy Isten ne csak hallja, hanem hallgassa meg az ő imáját. Hiszen ő tudja, hogy Isten joggal fordult el az ő népétől, az ő elődeitől. Ő tudja, hogy Isten valóban elfordult tőlük. Ezért érzünk ebben a kérésben egy mozgást, egy cselekvést. Fordulj felénk, Istenünk! Fordulj felénk! Figyelj ránk! Tovább lép, és nem csak azt kéri, hogy a fülével figyeljen az emberre, figyeljen rá, hanem azt is, hogy nyisd meg a szemedet, hiszen te mindent tudsz, mindent észreveszel. Milyen bátor, milyen merész dolog ezt kérni, mert Isten meglátja a bűnt is, nem csak a nyomorúságot. Vannak helyzetek, amikor az ember azt kéri, hogy Isten inkább csukja be a szemét. Dániel nem külön tőlünk. Dániel úgy meri ezt kéri, hogy kéri a harmadik dolgot is. Nyisd meg a szívedet. Legyél irgalmas, mert a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Bízunk a te fáradhatatlan, segítő szeretetedben. Emögött, a képek mögött az van, hogy a próféta Istennek a cselekvését várja. Nem azt jelenti, hogy olyan füle és szeme van, mint nekünk, hanem várja, hogy cselekedjen. Mozdulj, Istenem, fordulj felénk, mert téged várunk. Azzal, hogy Dániel ezeket kéri, az is bebizonyosodik, hogy tudja, hiszi, Isten élő, élő Isten. Képes arra, hogy cselekedjen, szemben, a bálványokkal szemben, akikről Ézsaiás 44. fejezetének 18. versében ezt mondja Isten igéje. Nem tudnak, és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Ezt az ige verset egy példa előzi meg itt Ézsaiás könyvében, melyet fel is olvasok. És érdemes elgondolkodni azon, hogy mi lehet az akadálya annak, hogyha úgy érzem, hogy Isten nem hallgat meg engem. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinórt, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék. Befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle, és leborul előtte. Bálványszobrot készít, és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik. Közben melegszik, és ezt mondja. De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűzfényét. A fa többi részéből Isten készít bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá. Ments meg engem, mert te vagy Istenem. Igen, ez volt az egyik bűne Izraelnek, hogy ott van, ahol van, a fogságban, hogy bálványokat imádott. Dániel, a fogság prófétája, aki imádkozik, közben jár az ő népéért, imádságának vége egy intenzív könyörgés lesz. Mondhatnám így, Dániel intenzíven, erővel, hittel imádkozik, könyörög az ő népéért. Igen, az igén keresztül Isten szól az emberhez. Imádságban viszont az ember beszél Istenhez. A Biblia egyik legnagyobb tanítása az, hogy az ember Isten elé állhat, és elmondhatja hálaadását, és elmondhatja könyörgését abban a reményben, hogy Isten meghallgatja őt. Az egyéni imádságok között különösen fontos helyet foglal el a közben járó imádság. Erre példák is vannak az Ószövetségben. Ábrahám, amikor Sodomáért könyörgött, akkor is közben jár az ő népéért. Vagy ott van Mózes, amikor az aranyborjú eseténél nem csak könyörgött a megtévedt népéért, hanem szinte a saját életét ajánlotta fel engesztelésül. Dánielnél valami hasonlót érzek, valami hasonló erőt. 5 felszólítás szólal meg az ő imádságában egymás után. Uram, hallgass meg, bocsáss meg, figyelj ránk, cselekedj, ne késlekedj. Annyira fokozódik, annyira intenzív az ő imádsága, szinte már követelt Istentől. Nagy bölcsessége, ami feloldja ezt a követelést, hogy Isten önmagáért hallgassa meg. Miért önmagáért? Mert Isten szeretet. Mi keresztények Krisztusról neveztettünk el, és itt kapcsolódhatunk azonosulhatunk ezzel az imádsággal, hogy a mi életünkben sem a mi igaz tetteinkért mehetünk Isten elé, és cselekszik, hanem Krisztus áldozatáért. Krisztus áldozatáért hallgatja meg a mi imádságainkat. Krisztus áldozatáért cselekszik. Krisztus áldozatáért nem késlekedik, mert nem hagy bennünket erőnkön felül kísérteni. Sőt, ő megadja még a menekülés útját is. Krisztus áldozatáért. Az imádságnak, a kérései közül melyiket érezzük leginkább a magunkénak? Csak hogy hallgasson meg, vagy hogy Uram, sürgősen cselekedj az én életemben. Az imádság lehet egy embernek a spontán megnyilvánulása, fohásza. Uram, szabadíts meg, rád várok. Vannak olyan helyzetek, amikor a félelem, a nyomorúság indítja az embert arra, hogy fohászkodjon. Például Anna könyörög, mert meddő. Ezékiás az ő betegsége miatt imádkozik. De a hála érzése ugyanúgy indíthatja az embert imádságra. Az Ószövetség nagy emberei minden fontosabb tettük előtt kértek Istentől segítséget. Sámuel, amikor rosszallotta, hogy a nép királyt akar, hogy bíráskodjék felettük, imádkozik Istenhez, és az Úr válaszol, engedj nekik, mert nem téged vetettek meg, hanem engem nem akarnak királyuknak. Hogy ott van Illés, a saraptai özvegyasszony házában, amikor a beteg fiút a kezében fogja, hogy térjen vissza belé a lélek, imádkozik. Minden nagy dolog előtt imádkoznak, segítségül hívják az Úr nevét. És ebben az esetben is tudjuk, hogy visszaszállt a lélek ebbe a fiúba. De maga Jézus is csodatettei előtt, például az 5000 ember megvendégelése előtt, és az apostolok is, és az első gyülekezetek életében is, ott van az imádság. Gondoljunk Pünkösd napjára. Együtt vannak, egy szívvel és lélekkel a gyülekezet. És imádkozik. Hálát ad és imádkozik. Imádkozhat a gyülekezet azért, amiért hálát ad, ahogy már mondtam. Imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk más gyülekezetekért. Sőt, a világi felsőbségekért is való könyörgés. Ott van az új szövetség sorai között. Pál apostol is említi, hogy ő is imádkozik a gyülekezetekért. Hatalmas lehetőségünk, hogy a gyülekezet közösségében is imádkozzunk magunkért, egymásért, a népünkért. Dániel bűnvalló imádsága csodálatos, nagyívű és mély prófétai imádság. De testvérek, az odaszánás és a közbenjárás, ahogy már mondtam, nem csak a próféták kiváltsága, hanem mindannyiunké. És még egy dologról szeretnék beszélni, amit megértettem ennek az igének a kapcsán. Dániel, ahogy már mondtam korábbi prédikációimban, nem az atyától értesült arról, hogy elődei mit tettek, hanem ő a Tórából olvasta az írásokat, és ott tudta meg. És Mózes 3. könyvének 26. fejezetében ott van egy tilalom. Egyrészt arra vonatkozik ez a tilalom, hogy ne csináljanak bálványszobrokat, ne csináljanak faragott képet, se oszlopot ne állítsanak, se kőszobrot az országban, ahogy már beszéltem is a bálványimádásról. Ez volt az egyik dolog, amiért fogságba került a nép. A másik része a tilalomnak, a nyugalom napjaimat tartsátok meg, és szentélyeimet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. Itt nem csak a hetedik nap, megszenteléséről van szó. Ajánlom a testvéreknek, olvassák ezt a részt el, ha napokban most nem olvasták, mert nagyon érdekes. Isten itt azt mondja, hogy a szabad évet is adjátok meg. Adjátok meg a szántóföldnek a nyugalmat. Ne vessetek, ne arassatok. Ebben az évben azt egyétek meg, abból táplálkoztatok, amit a föld magától ad. Isten ad egy ilyen parancsolatot, ad egy ilyen kegyelmi évet, és azt mondja, ha viszont nem tartjátok meg parancsolataimat, akkor bizony esőt nem adok, amikor eső kell. Bizony akkor nagyon sok nehézséget adok az életetekbe, ellenségeket, vadállatokat, és ott sorolja. De most, amikor az aratás ünnepére készülünk, és amikor hálát adunk a kenyérért, akkor azt gondolom, hogy a mi imádságainkban vihetjük a mi népünknek ezt a bűnét, hogy nem engedelmeskedtünk, és nem engedelmeskedünk ennek. Tudom, hogy minden emberi észérv ez ellen szól, de Isten azt mondja, hogy hogyha megtartanátok, elég lenne az, amit én abban az évben adok. De ha nem, akkor nem is lesz elég a termőföldnek az áldása. Azt gondolom, hogy ez egy nagy üzenete Istennek, és egy nagy felhívás arra, hogy tartsunk emiatt is bűnbánatot. És adjunk hálát azért, hogy ennek ellenére mégis van kenyér az asztalunkon. Adja Isten, hogy ez a bűnbánati hét áldásokban és valódi bűnvallásokban záruljon le, és holnap örömmel vegyük az Úrnak kenyerét és borát. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy ismerhetünk téged, hogy a te igédet olvashatjuk, kezünkbe vehetjük. Köszönjük azt, hogy Dániel példát adott nekünk abban, hogy hogyan legyünk mi is közben járó gyermekeid. Hogy merjünk kérni, hogy legyünk bátrak, hogy hívjuk segítségül a te nevedet, mert te szent és kegyelmes Istenünk vagy. A te kegyelmed olyan nagy, hogy a te fiadat, az Úr Jézus Krisztus adtad, hogy ő érte, bármikor mehessünk te hozzád. Urunk, most így jövünk, ő érte az ő áldozatáért, az ő nevében, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Bocsásd meg a mi népünknek a bűneit. Bocsásd meg, Urunk, a mi engedetlenségeinket. És kérünk téged, hogy taníts bennünket arra, hogy megszenteljük a te rendelésed szerint a hetedik napot. És Urunk, add, hogy tudjunk ebben fejlődni és tovább lépni, hogy megszenteljük a te szentélyedet is. Valóban tiszta kezeket felemelve tudjunk bejönni ide holnap az úrvacsorára, hogy valóban átéljük a szabadulás örömét, mert te, Urunk, adod a szabadulás örömét. És kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezetünket. Adj a mi szívünkbe vágyat, hogy közösségben, a gyülekezet közösségében minél többet tudjunk imádkozni, minél jobban tudjuk egymást hordozni, és hogy ezt szolgálatunknak tekintsük. Köszönjük neked, Urunk, azt, valóban hálát adhatunk a kenyérért, hálát adhatunk azért, hogy te gondoskodtál rólunk. Így könyörgünk most azokért, ki bármilyen testi vagy lelki betegségben vannak, akik a gyász terhét hordozzák, akik békétlenségben élnek. Urunk, irgalmazz mindannyiunknak a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.